Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Ola André vagyok. Könyvben utazunk ma is, először Izlandról Norvégiába, Jón Kálmán Stefánsson most megjelent csodás könyverévén, azután pedig egy olyan kötetről beszélünk, amely az áltudományokról és az összeesküvés elméletekről szól. Töltsék velem ezt az órát, érdemes, és hát már célszerű a karácsonyi könyves listára is gondolni. Hosszú nyári vakáció vár a 10 éves fiúra, aki élete első nagy kalandjára készül. A 70-es években járunk, abban az időben, amikor Izlandról legfeljebb sztjuárdeszek és politikusok utaztak külföldre. A forró délen, ahol ellentétben Izlanddal magas fák nőnek és rövidnadrágos férfiak élnek, csupa új élmény és új tapasztalat várja, és egyúttal a gyerekkor végének és mullandóságának a megsejtése. Olvashatjuk a Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről című regény fülszövegében. Jón Kálmán Stefánsson, nagyon népszerű izlandi író, csodálatos világot mutat az olvasónak ebben a regényében is. Patat Bence műfordítóval beszélgetünk róla.
Ez már 5. könyve, amit volt szerencsém fordítani, és hát ő mindig ilyen kitüntetett figyelmet kap nálam, meg szerintem úgy most már elég sok magyar olvasónál is, hogyha én is magamat így az olvasók közé sorolhatom. Ő egy különleges alakja szerintem egyrészt nyilván az izlandi irodalomnak is, meg ugye a mai világirodalomnak. Ez az ő ilyen különleges, ilyen lírai prózája, az nagyon, nagyon sokaknak úgy az ízlésébe, vagy a szívébe beletalál, és én is így vagyok ezzel. És ugye személyesen is most már jó néhányszor találkoztunk, és mindig nagyon szórakoztató és bölcs. Nagyon szeretem fordítani is, természetesen mindig örülök, hogyha van ilyen irányú kérés kiadóktól, és szerencsére viszonylag termékeny szerző is, úgyhogy bár most már lassan ott tartunk, hogy nem nagyon van olyan könyve, ami még magyarul nem jelent meg, de hála Istennek folyamatosan ír továbbra is, úgyhogy gondoskodik róla, hogy mindig legyen mit fordítanunk.
Ez a mostani regény, amiről beszélünk, most jelent meg magyarul, de hát ez egy korai regénye, nagyon korai regénye, és azon gondolkodtam, hogy érheti-e meglepetés az olvasókat olyan tekintetben, hogy megkapjuk-e azt az igazi hangot, írói hangot, amit a későbbi regényeiből olyan jól ismerünk, akár tartalmilag, akár írás szempontjából, írásmód szempontjából. Szóval, hogy ami foglalkoztatja, az egy állandó dolog, vagy változott?
Ugye egy ilyen 21 néhány éves könyv, de azt hiszem, hogy tartalmilag is eléggé ugyanazt hozza, amit a későbbi regényei is. Mármint most nyilván nem az egyes apró mozzanatokról beszélünk, hanem úgy általában a nagy témák, hogy az élet, mint olyan, meg a szerelem, meg a sors, meg a halál, meg az idő, meg ezek. Tehát ezek mindig visszatérő témák nála. Persze egyébként vannak olyan motivumok, amik így többször előjönnek. Ebben a könyvben is van olyan, ami később, akár egy vagy több könyvében visszatér, ami nyilván ilyen önéletrajzi, ihletésű több dolog, nem tudom, mint az édesanyja elvesztése gyerekkorába, meg
a mostohanya furcsa szokásai, igen, megjelenése.
Vagy a nagyszülőknek a furcsasága, vagy furcsa sorsa, szóval ilyenek visszatérnek, de alapvetően igen, hogyha ilyen nagy témákba gondolkozunk, akkor ezek már ebben is jelen vannak, és a stílusa meg szerintem én legalábbis nehezen, ha csak a stílus nézem, akkor nehezen tudnám beazonosítani, hogy igen, ez egy korai darab, és a másik az egy későbbi darab. Biztos a White szemű irodalmárok jobban találnak ilyen dolgokat, de hogy alapvetően szerintem a stílusa sem változott.
És a nézőpont, tehát itt ugye egy kisfiú hangját halljuk, és időnként pedig a 40 éves író hangját, és ami nagyon fontos, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy bár egy 10 éves kisgyerek egészen más tapasztal a világból, vagy másként látja a világot, de nem lesz gyerekes, tehát nem akar lemenni egy gyerek szintjére.
Szerintem ezt jól megfogja ezt a 10 éves gyerek hangját, hogyha most ilyen képzavarral élhetek, de az egyel korábbi, olyan értelme korábbi, hogy magyarul korábban megjelent könyve, ez a Csillagok sercegése, abban is volt egyébként egy gyerekhang, ami hasonló, aztán egy kicsit fiatalabb gyerek volt, ez most egy kicsit nagyobb gyerek, de hogy ugyanúgy ezt jól tudta használni, úgy érzem, és hogy persze, hogy egy gyerek az egészen máshogy gondolkodik, de hogy nem akar tényleg ilyen óvodás szintre lemenni, hanem hogy azért jelenbe véve a gyerekek fejlettségét, vagy korát, azért mégiscsak kicsit olyan felnőttes dolgokat is a gyerekek szájába ad talán. Persze közben a gyerekek élik a saját maguk belső kis világát, meg fantázia világát, meg hozzá költenek a történetekhez különböző szereplőket, meg elképzelt figurák jelennek meg az életükbe, akik akár így hosszasabb ideig jelen vannak, de hogy szerintem ettől csak izgalmas lesz az egész. Egy darab pár sorosat csak, hogy hadd olvassak föl, ami pont erről szól. Azt ugye, hogy a gyerekek világáról és a felnőttekéről beszélek, akkora köztük a távolság, hogy egy sci-fi regénybe illő űrhajó kell ahhoz, hogy egy emberöltő alatt eljussunk az egyiktől a másikig, fénysebességgel vagy akármivel, a nyelv pedig esetlen óriás repülőgép. Most valahol a két világ között helyezkedem el, emlékeim egy gyerekéi, értelmem egy felnőtté. Úgy gondolkodom, mint egy gyerek, úgy írok, mint egy felnőtt.
Egyébként az olvasónak mit ad, hogy időnként találkozunk a 40 éves íróval? Szóval, hogy pillanatok alatt ott lehet lenni ezzel a 10 éves fiúval, aki elmegy Izlandról, ugye egy nagy utazásra indul, elmegy a nagymamához, nagypapához Norvégiába, és végül is egy ilyen szünidő, egy-két hónap talán története ennek a regénynek a története. De hogy az, hogy megváltozik a nézőpont, és egyszer csak ott megszólal a felnőtt író, annak milyen hozadéka van?
Ez egy érdekes, ilyen dupla szemszöget tesz lehetővé, hogy egyrészt ugyanazt meglátjuk abban az adott időpontban, hogy az a gyerek azt hogy érte meg, és aztán utána utólag arról még reflektál, hogy akkor most utólag ő ezt hogy látja. Tehát, hogy magát is vizsgálja tulajdonképpen egy későbbi időpontban.
Találkozik valakivel, és azt mondja, hogy 20 év múlva ettől a fiútól majd képeslapokat fogok kapni, vagy a nagypapa 3 év múlva történetesen már nem él, mert leesik egy létráról, vagy a nővére, vagy a féltestvére, ugye, akivel ott ismerkedik meg a nagymamánál. Szóval, hogy ez döbbenetes, nem, hogy ott vagy egy helyzetben, tartunk azzal, olvasóként azzal a kisfiúval, és egyszer csak átröpülünk 20 évet, és megtudjuk, hogy de már nincs sok hátra annak az embernek, vagy ezt majd erre vagy arra viszi az élet.
Ez szerintem is nagyon izgalmas így, hogy mondjam, kiszólni abból az idősíkból, és átugrani hirtelen egy másikba, és aztán úgy visszatérni. Ez segít az ő gondolkodásmódját egy kicsit jobban megérteni talán. De hát nyilván az idő minden szempontból fontos, tehát ebből a szempontból is, hogy akkor ő ugrál az időben, és hol a gyerek, hol a felnőtt szempontjából néz ugyanazokra a dolgokra, de hát azt is fontos azért úgy felidézni magunkba, hogy egy gyerek számára persze az idő az nem annyira megfogható, és ezért szoktuk őket irigyelni, hogy mennyire bele tudnak feledkezni dolgokba, amikben felnőttként már kevésbé elfoglal minket azt, hogy majd a jövő héten mi lesz, meg két hét múlva mi lesz, meg mi volt tegnap, meg minden, és hogy a gyerekek meg tudnak az adott pillanatban létezni, vagy nekik könnyebb ilyen szempontból.
Egyébként az idő, maga az idő múlása, és hát a veszteségek, vagy a halál is fontos téma, vagy őt ez iszonyúan foglalkoztatja. Nem csak az idő múlása, hanem hogy mondjuk megélni ugyanazt a helyzetet gyerekként, meg felnőttként, az teljesen más időtartam, hogy hosszabbnak tűnik, sokkal hosszabbnak tűnik.
Hát igen, lehet itt időtartamról is beszélni, meg a mához képesti múltbeli időről, meg arról, hogy mondjuk ez az időszak, ez mondjuk mennyire fontos volt az ő életébe, vagy meghatározott. Nyilván ez egy olyan helyzet, 70-es évekről beszélünk, amikor egyáltalán nem volt az általános, hogy az emberek úgy utaztak volna, pláne nem mondjuk Izlandról, külföldre, ahonnan ugye szinte csak repülőgéppel, vagy esetleg hajóval lehet. És akkor Ő akkor egy ilyen, vagy ez a kisfiú, aki a főszereplője a történetnek, ő tulajdonképpen egy ilyen kuriózum lett hirtelen Izlandon, hogy hú, akkor ő megy Norvégiába, meg akkor ő egy különleges helyzetbe kerül.
A regényből kiderül, tényleg mennyire más világ, mekkora a különbség Norvégia és Izland között, és aztán amikor a nővére hazajön Londonból, mert ugye van egy utazás közben, akkor meg kiderül, hogy Norvégia milyen messze van bizonyos szempontból Londontól, már ha mondjuk a zenei világot nézzük.
Hát vagy nyilván mondjuk Norvégia is sokkal provinciálisabb volt egy Londonhoz képest. Ma is inkább, de hogy akkor meg még inkább így volt.
Mit tapasztal mondjuk az izlandi világhoz képest Norvégiában? Mondjuk azon túl, hogy ugye olyan bőröndöt visz, amit a most a hanya telerakott téli meleg cuccal.
Hát igen, nyilván mások voltak a gyerekek, ez a féltestvére, nővére. Olyan számára nem ismert dolgokat hordott, mint mit tudom én, egy piros bikini, vagy milyen zenéket hallgatott. Ugye ettől a nővértől kapta aztán később az egyik későbbi nagy szerelem a Beatles lemezt, ami szerintem egy ilyen örökérvényű, meghatározó élmény volt. Meg szóba kerül például, hogy ott találkoztak valakikkel, akik angol focistákkal futnak össze az utcán valahol Norvégiába, és akkor azokat is ilyen kb. Mint az isteneket úgy nézik, hogy hú.
A tudás jutott eszembe. Nyilván ez nem Norvégia specifikus, hogy találkozik egy olyan kisfiúval, aki elképesztő tudású, és lényegében nem is hajtja semmi más a tudás vágyon kívül. Erre emlékszel?
Persze, igen, igen. Hát ez egy kicsit ilyen, úgy mondanám, ilyen autisztikus gyerek, aki így tényleg így a lexikális tudásban, meg az ilyen adatokban látja az élet értelmét, és aztán ebből egyfajta ilyen versengés is kialakul a két gyerek között, hogy mindenképpen ez a Izlandról érkezett fiú is szeretne valamiben így kitűnni, valami olyasmit mondani, amit a másik gyerek nem tud, és hát vért izzad, hogy valami ilyen infókra szert tegyen így a rokonság révén.
Nekem nagyon tetszett az, hogy tényleg egy ilyen igazi kisfiúról beszélünk, akinek vannak képzelt barátai, és azért tulajdonképpen minden csibészségben benne van, tehát nem túl gátlásos, és hogy be lehet húzni hülyeségekbe is, nem tudom, lopja el a rendőrautóból az indítókulcsot, de hogy ezt is fölméri, hogy igen, itt neki villantania kell valamit. A gyermeki lélek az mennyire van itt megmutatva ebben a könyvben, vagy mennyire hangsúlyos?
Szerintem minden gyerekre jellemző, hogy kitalál dolgokat, vagy elkezd félni dolgoktól, vagy megjelennek ilyen elképzelt figurák, akiktől éppen vagy fél, vagy akik neki segítenek. Nem tudom, volt egy pók, ami tudom, hogy rendszeresen egy visszatért a történetben. Vagy volt két barátja, Tarzan, meg egy indián, akikkel mindig úgy képzeli, hogy akkor együtt van, és azok neki így segítenek, meg különböző kalandokba keverednek.
Az erdő. Sokat tudok az erdőkről. Tarzannal és könnyűlábúval sokszor bejártam Afrika őserdőit és Amerika fenyveseit, ugyanakkor egyetlen erdőt sem ismerek, csak azt a sávot, amely a háztömbünk mellett húzódik. Olyan hosszú, hogy még soha senki nem járt a végig, senki sem tudja, hol végződik, pedig sokan járnak arra, és keresztben alig telik valamibe átvágni rajta, talán fél perc. De az, ami felé most Björnnel és Eirikkel közeledünk, az, ami egyre csak nő és soha nem szűnik meg az ég felé nyúlni, igazi erdő, és valószínűleg még soha nem láttam hasonlót. Még Tarzannal és könnyűlábúval sem. Mégsem hagyom, hogy bármit észrevegyenek rajtam. Csak a kisgyerekek lepődnek meg dolgokon, én pedig már elmúltam 10. Talán a koromhoz képest nem vagyok nagy termetű, de sok mindent megtapasztaltam már, ismerem a világot, ez viszont, amelyik itt magasodik előttem, amely messzebbre és mélyebbre nyúlik, mint amíg a szem ellát, amelynek a belsejében nagy a sötét, és amely magasabb a legmagasabb tömbházaknál, igazi erdő. Öröm lesz majd otthon mesélni róla.
A nagyszülőkről nagyon fontos beszélnünk, mert ők nagyon különbözőek, két nagyon különböző habitusú emberről van szó. Érdekes, hogy a nagymama az erőteljesebb személyiség. És arról a szerző más regényei kapcsán is beszéltünk, hogy ő szeret írni erős nőket.
Ez így van, és szerintem minden egyes regényében lehet találni ilyen erős nőket, akik a legdurvább körülmények között is helyt állnak, és körülbelül ők a család legerősebb figurái. Tehát, hogy ez a nagymama, akiről itt szó van, ez a norvég nagymama, ez nem igazi nagymama, tehát már nem biológiai vagy vérszerinti nagymama, hanem ő már csak egy ott nagymama, mert az eredeti nagymama meg, mint kiderül innen is, és más könyvekből is egyébként, hogy ez a nagymama az lelépett egyszerűen, a gyerekeit ott hagyta, és eltűnt. Vannak ilyen, mondjam, traumák, amik így visszatérnek. De minden esetre az biztos, hogy ez egy nagyon erős figura, ez a nagymama, aki talán ilyen acél, azt emlegeti sokszor, hogy mintha acélból lenne, annyira kemény.
Erős dohányos, és tényleg, ha ő megszólal, és hát nem tudom, hogy találtad ki neki ezt a nyelvet, tehát hogy kétféle nyelvet beszél, ugye?
Itt ugye egy norvég nagymamáról van szó, aki a norvégot és az izlandit keveri, nyilván ezt a magyarban nem lehetett sehogy máshogy érzékeltetni, csak úgy, hogy igazából helytelenül beszéli a magyart, most nem tudtam volna norvégot belecsempészni a magyarba, mert senki se értette volna, de mégis a lényege az, hogy olyan furcsánható mondatok vannak, amiket lehet érteni, de néha vicces, néha olyan bizarr, hogy miért így fogalmaz, de igen, ez a lényeg, hogy olyan szokatlan.
Én emlékszem, a könyvfesztiválon itt volt ugye a Jonkámen Stefansson, és sokféle kérdést kapott, például szó volt ott arról, hogy azt írja ebben a könyvében, hogy a felnőttek halott gyerekek. De ez a regény ennek a cáfolata, hiszen ő íróként teljesen tudott gyermeki aggyal gondolkodni. Vagy ez mit jelent ez a mondat vajon?
Én ebbe azt érzem bele, hogy a felnőttekből így kivész az a fajta ilyen gyereki önfeledtség, meg amiről beszéltünk már, hogy az idő megszűnik létezni egy gyerek számára. És hogy nyilván az a fajta gyereki gondolkodás, meg képzeletvilág az is egy idő után így kivész. És hát ő meg azon dolgozik ezekben a regényekben is, hogy ez ne így legyen, vagy hogy megőrizze ezt a gyermeki szemszöget, vagy ezt a gyermeki világot magában, amire generálja, ha úgy tetszik.
Úgy tűnik, hogy ebben az itt Norvégiában a nagyszülőknél töltött időben ennek a kisfiúnak a nagypapa a legfontosabb élmény. Tehát az ő közelsége, és azt nem lehet tudni, hogy azért, mert már felnőtt fejjel tudja, hogy nagyon hamar el fogja veszíteni utána, vagy azért, mert tényleg van a nagypapában valami olyan fajta bölcsesség, vagy olyan nyugodtság, vagy életszemlélet, ami eltanulható volt akkor, ha ezek valódi történetek. A nagypapa alakja az egy ilyen fontos figura, én úgy látom.
Én is úgy látom, aztán, hogy most ez azért van, mert esetleg nem tudom, otthon, Izlandon nem volt ilyen élménye, mint amilyeneket a nagypapától kapott, akár csak egy nem tudom, mondattal, vagy valami közös tevékenységgel kapcsolatban, vagy a nagymamához képest is más, sokkal lágyabb, vagy bensőségesebb ez a viszony. Talán ezek lehetnek mögötte, nem tudom.
A nagypapával fagyit nyalogatunk, körbeutazzuk a világot, sok mindent átélünk, ha-hó. A nagypapával kalandokba keveredni egészen új dolog, egészen más, mint Tarzannal és könnyű lábúval veszélyes utakra indulni. Néha noszogatni kell, a nagypapa oda van a tangóharmonikákért, a csillagokért és a nőkért is. A nagymama viszont a padon ül és aggódik. Ha-hó, a nagypapával hajózunk. Adja rohadék kalózoknak, kiáltja a nagypapa, amikor egy korom fekete kalózhajó tölti ki a látóhatárt fedélzetén több száz ordítozó haramiával, a repülőtéren lévők pedig mind sietve félrehúzódnak, leszámítva a nagymamát, aki aggódik, és örömmel megnézném annak a kalóznak a képét, akinek a nagymamával gyűlik meg a baja. Ha-hó, a nagypapával hajózunk, és szavakkal leírhatatlan halakat fogunk. Kókusztejet iszunk, nagypapa, óvakodj a cápától, a fogai élesebbek, mint ahogy a lexikonokban írják. Ha-hó, de a nagymama, az acél, aggódik a nővérem miatt. A nagypapa azt mondja, hogy a lány tud vigyázni magára, ne aggódj annyit, mondja néha a nagymamának, csak jót tesz neki egy kis levegőváltozás. A nagymama erre csak legyint, a nevelés kérdésében nem teljesen értenek egyet.
Beszélhetnénk arról esetleg még, hogy a kapcsolata hogyan alakul a nővérével. Azt nem lehet mondani, hogy elmélyül, inkább egy kis rafinériával sikerül egyáltalán fölkelteni a féltestvére figyelmét.
Nem tudom, hogy most mennyit meséljünk el, de úgy indul az egész kapcsolat, hogy a testvére, a nővére az gyakorlatilag rá se hederít, tehát hogy nem nagyon foglalkozik ő vele. Aztán a nagyszülők unszolására valamit úgy talán próbálgat, és aztán amikor ugye nincsen otthon a lány, mert Londonba utazik, akkor valami történik ott az ő ruhatárával, mondjuk így, vagy a ruhatárának egy részével, és aztán ez így talán kizökkenti ebből az apátiából a kisfiú iránt, és aztán utána talán egy kicsit más szintre terelődik ez a viszony.
Igen, de ez azért is érdekes, mert hogy tulajdonképpen ettől a lánytól kapja azt a lemezt, ami az életében örökre meghatározó lesz véletlenül.
Ha vannak véletlenek, igen.
Hát ha vannak, igen.
Hogyha valaki már egy valamit talán olvasott a John Kalmantól, akkor tudja, hogy nehéz ezt úgy igazán szavakba önteni, hogy mitől annyira izgalmas. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy egyet olvasson el, és aztán majd rájön, hogy van még más is, amit érdemes elolvasnia.
Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről. John Kalman Stefánszon könyvéről beszélgettünk Patat Bence műfordítóval, a regényt a Tipotex kiadó jelentette meg. Most egy kis szünet, azután visszajövünk az emberarcú tudománnyal.